Az ELTE Karrierközpont előadás sorozata. A pénzek legalább annyira versenyeznek a jó ötletekért, amibe belefektetődhetnek, és így pénzt fialhatnak, mint amennyire a jó ötletek versenyeznek azért, hogy pénzhez jussanak és megvalósulhassanak. Mérő László, matematikus, publicista, pszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézet és a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora, több mint 10 hazai és külföldi egyetemen tanított többek között gondolkodási stratégiákat, játékelméletet és pszichometriát. Ismeretterjesztő könyveit számos idegen nyelvre lefordították, széles körben ismertek. Az észjárások, az érzelmek logikája, vagy a mindenki másképp egyforma könyvei sokak számára ismerősek lehetnek. A pénz beszól. Mérő László előadása.
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen szívem szerint azzal kezdeném, hogy megszavaztatom a társaságot valamiről, amiből aztán ki fog derülni, hogy a pénz eléggé sokféleképpen be tud szólni az életünkbe. No, képzeljétek el, hogy mindenki magáról, hogy a képességeitekbe belefér az, hogy világ és olimpiai bajnokok legyetek, mondjuk tollaslabdából, vagy ugyanebből kell a képességekkel, lehettek teniszezők is, hát ott azért van néhány olyan zseni, akivel nem tudtok versenyezni, mondjuk egy Federer, egy Djokovic, egy Nadal, de tizedikek tudtok lenni. Tehát most nem az lesz a kérdés, hogy mit szerettek jobban, teniszezni vagy tollasozni, tegyük fel, hogy mindegy, hanem az, hogy a világ és olimpiai bajnok tollaslabdázó, ő az egyébként, ha netán nem ismertétek volna, Chen Long, érdekes azokat a neveket, akiket teniszből mondtam, ismertétek. No, ő keres évente körülbelül 700 ezer dollárt. A világ tizedik legjobb teniszezője, hát közülük valaki, az első hármatot külön vettem, de azoknak is ismerjük a nevét, még olyanokat is, akiket nem írtam föl ide, mint egy Tsitsipas, egy Nishikori, a többi, az újabbak közül. A világ tizedik legjobb teniszezője, az keres évente körülbelül 1,5 millió dollárt. Tehát a kérdésem az lesz, csak még előtte egy kicsit csipogok, azért, hogy át tudjátok gondolni, hogy mit választanátok inkább. A kérdésem az lesz, hogy mi lennétek inkább, tehát világ és olimpiai bajnokok, és keresnétek évente 700 ezer dollárt, vagy tizedik legjobbak a világon, és keresnétek évente 1,5 millió dollárt. Szóval nem az feltétlen, egyet előre megígérek, akármire szavaz valaki, nem fogom megvetni vagy lenézni. Tehát aki mondjuk a világbajnok lenne, és ezért esetleg 800 ezer dollárról lemondana évente, tehát mint 200-valahány millió forintról, azt is megértem. De ha például valakinek az a célja, hogy jótékonykodjon, tehát mit tudom, hozza fel a faluját, ahonnan származik, az persze teniszezzen, hiszen 1,5 millió dollárból sokkal többet lehet jótékonykodni. Tehát világos, hogy mind a kettő mellett szólnak érvek. Jó, akkor ki az, aki inkább világ és olimpiai bajnok lenne, és beérné idézőjelbe, mert azért 700 ezer dollárral, tehát kb. 200 millió forinttal azért beérnénk valószínűleg valamennyien évente. Tehát ki az, aki erre szavaz inkább? Igen. És a másik oldal, ki az, aki inkább 1,5 millió dollárt keresne és lenne tizedik? Na, nagyjából fele-fele. Sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz. Jó néhány fajta, például egyetemista társaságot megszavaztattam már. Például a testnevelési egyetemen van egy ilyen 200-300 fős kurzusom, hát szerintem nem lepődtök meg, ott azért a kétharmada olimpiai és világbajnokságra szavazott. Inkább az az érdekes, hogy ott is volt egyharmad, aki a nyugodt tizedik helyre szavazna. A mérnök hallgatóim közül, ott is, ott most már talán 1000-nél is többen szavaztak. Látjátok, nem számoltam meg rendesen, csak úgy sacra, de azért olyan nagyon sokat valószínűleg nem tévedek. Ott azért kétharmad inkább az 1 millió, 1,5 millió dollárra szavazna. A pszichológus hallgatóim, rájuk hasonlítotok a leginkább, ők körülbelül fele-fele arányba szoktak szavazni. Azért is érdekes ez egyébként, mert innen például megérezhetjük, hogy igen, hát más meg másmilyen. Szóval remélem senki nem nézi le azt, aki másképp szavazott, mint ahogy ő szavazott. Mert annak más, az egy másik logika, de tulajdonképpen azt is érezzük, értjük. Én például a magam részéről, én például ma másképp szavaznék, mint 20 évesen. 20 évesen biztos, hogy inkább világ és olimpiai bajnok lettem volna. Ma biztos, hogy inkább a 1,5 millió dollárra szavaznék, sok okból. Egyrészt például azért, mert ha mondjuk 10. legjobb vagyok, képzeljük el, hogy jön egy zseni, egy új Federer mondjuk, tollaslabda Federerre vagy egy teniszé, mindegy. Ha tollaslabdázó világ és olimpiai bajnok vagyok, akkor ezen túl nem leszek az. Második, harmadik, negyedik leszek, attól függ, hány új Federer jön, alaposan megváltozik az életem. Ha a 10. legjobb vagyok a világon, akkor ezen túl leszek 12., 13., olyan nagyon sokat nem fog változni az életem. Tehát tulajdonképpen sokkal nyugodalmasabb az élete annak, aki 10. és még ráadásul kétszer annyit is keres. Tehát egyébként tulajdonképpen ezért is viselhető el ennyire ez a versenytársadalom, amiben élünk, mert nagyon kevés olyan ember van, aki a legjobb tud lenni. De lehet, hogy, és még annak is mindjárt mondok példát, lehet, hogy nem azt fogja csinálni, amiben a legjobb a világon. Tehát egyébként nagy embertől tanultam én, ja, ezt még nem akartam, Muhammad Alitól, a boxolótól. Jó, hát az ember onnan lop, ahol van. Ahol nincs, onnan nem lopunk. Tehát Muhammad Ali, nem Muhammad Alinak született egyébként, tényleg nagy bunyós volt, valószínűleg a legnagyobb, akit életemben láttam bunyózni. Ő Cassius Clay-nek született, ezen a néven is nyert még olimpiát 17 évesen, aztán felvette az iszlám hitet, meg a Muhammad Ali nevet, meg megtagadta a vietnámi behívót, azzal, hogy hát őt még egyetlen Vietcong sem nevezte bocskos niggernek, amerikai viszont annál inkább, úgyhogy ő bizony nem megy Vietnámba harcolni. Megúszta, nem csukták le érte, hanem maradhatott világbajnok. No, hát 2001. szeptember 11-e után, jó, talán még olyan is van itt, aki az akkor tájt született, de azért tudjátok, hogy mi történt akkor, tehát amikor belerepült a két repülőgép a New York, és forig rombolta a New Yorki World Trade Centert. Nos, utána azért valahogy nem volt népszerű ez a húzás, például egyáltalán az iszlám az Egyesült Államokba. Meg is találta egy riporter Muhammad Alit, el is kezdte eléggé, hogy pocsék módon faggatni, hogy hát hogy látja Oli úr most ezt a fiatalkori húzását, amire Muhammad Ali azt válaszolta, hogy hölgyem, aki 50 évesen ugyanúgy látja a világot, mint 20 évesen, az 30 évet elpazarolt az életéből. És ezt én tényleg nagyon komolyan is gondolom, tehát ne, egyáltalán nem gondolom, hogy mondjuk a 20 éves hallgatóimnak egyet kéne velem érteni általában. Egy csomó mindenről gondolom, hogy meg kell tanulni, akkor is, ha egyet ért vele, akkor is, ha nem. Pont azért, hogy legyen esélye arra, hogy mondjuk 50 évesen másképp lásson dolgokat. Akkor se úgy, mint én, csak másképp, mint 20 évesen. Tehát fontos, hogy értsük, amiről van szó, nem fontos, hogy egyet értsünk. No, egyébként meg, szóval ki mennyire érzi a bőrén a versenyt? Képzeljetek el mondjuk egy ügyvédet, akinek a hobbija a gépírás. Iszonyú sebességgel veri a billentyűzetet, olyannyira, hogy megnyeri a gépírók világbajnokságát. Ő a legjobb a világon. Kérdésem, maga gépelje a beadványait? Hát egyrészt úgy tűnik, hogy hát miért ne villámgyorsan leírja, de másrészt azon se lepődtök meg, amikor éppen iszonyú sebességgel gépel, lászol a főnöke, hogy ezt csinálja otthon hobbiból, ne itt kiemelt ügyvédi fizetésért. Mert lehet, hogy a gépírónő kétszer annyi, vagy háromszor annyi idő alatt írja le, de több, mint kétszer annyi, sőt, több, mint háromszor annyi a fizetése. Tehát a cégnek minden perc, amit gépírással foglalkozik, az veszteség. Gondoljátok be, ő a legjobb a világon valamibe, és minden perc, amit azzal tölt, az veszteség a cégnek. Egy közgazdász úgy mondaná, hogy ebben van komparatív hátránya van a gépelésben, de ezt most nem fogom így definiálni rendesen. Értitek azért, miről van szó? Tehát arról van szó, hogy lehet, hogy csak a századik legjobb ügyvéd a világon, akkor már neki azt érdemes csinálni. Mert akinál a jobb ügyvédben, ügyvédként, hát annak annyi dolga van, hogy jut neki is. Egyébként ismeritek talán azt a viccet, amikor hát kérdezi a gyerek, a kisgyerek a apukájától, hogy hát miért futott az a sok ember, amire a papa válaszol becsülettel, hogy hát tudod, fiam, a győztes kap egy gyönyörű díszes kupát, meg egy csomó pénzt, mire a kisgyerek, és a többi miért fut? Hát amúgy onnan tudhatjuk, hogy a gyerekek kezdenek felnőni, hogy elkezdenek olyanokat kérdezni, amire van válasz. Amíg olyanokat kérdeznek, mint mondjuk, hogy mit csinál a szél, amikor nem fúj, de erre mit lehet válaszolni? Isten őriz, hogy azt válaszoljátok, hogy olyankor nincs. Hát mert akkor megijed, hogy esetleg ő sincs, amikor alszik, és megpróbál nem aludni. Tehát ilyenkor, amikor ilyet kérdez egy gyerek, a legjobb valami kedves butaságot válaszolni neki. Fontosabb, hogy szeretetteli legyen, mint hogy okos. De amikor elkezd olyan kérdéseket feltenni, amire van válasz, akkor válaszolni kell. Tehát például, na, kicsit off topic, de azért elmondom. 7 éves volt a lányunk, amikor egy ilyen lusta vasárnap délelőtt, lehet, hogy már dél is volt, de még nem keltünk föl, úgy odabújt hozzánk az ágyba, jól bekuckózta magát, és rám néz, és azt mondja, hogy figyelj, a te szemed barna, anya szeme is barna, az enyém meg kék. De ez hogy lehet? Hát egy olyan kérdést tett föl, ami a 20. század végén arra már volt válasz, úgyhogy ott helyben az ágyba el kellett neki mondani a domináns meg a recesszív öröklődést, meg mindent, ami ehhez tartozik. Meg is értette, ugyanis olyan kérdést tett föl, amire van válasz, akkor válaszolni kell. Azért tett fel. Egyébként meg is értette, legalábbis 10 évvel később, amikor a gimibe tanulta már ugyanezt, akkor csak így legyintgetett, hogy hát én ezt már 1000 éve tudom, persze. No, ugyanis a kisfigyú is sokkal értelmesebb kérdést tett föl, mint az, hogy és akkor a többi tök hülye, az miért fut. Ugyanis majdnem mindenki nem azért fut, hogy nyerjen, mert esélye sincsen. Gondoljatok bele, hogy mondjuk valaki 2,5 óra alatt tudja lefutni a maratont, az azért egy ragyogó maratonista, esélye sincsen nyerni, hát olyan 2 óra pár percekkel szoktak, tehát az fél órát kap a győztestől, de a világ bármelyik maratonversenyén nemhogy nem fizetnie kell, mert például a New Yorki maratonon, ezt tudom, mert egyszer próbáltam, a New Yorki maratonon $500 a nevezési díj, hogyha nincsen 3 órán belüli időd, tehát 3 órán. És ugyanakkor viszont, ha van, akkor 2,5 óra, 3 órán belül eleve nem fizetnek, szóval ők fizetnek valami rajtpénzt, 2,5 órán belüli időd van, akkor meg $1000 rajtpénzt kapsz. Tehát akkor futónak tekintenek. A többi nem azért fut, hogy nyerjen, bele is döglene, hát nem bírja azt a tempót, amit a győztesek futnak, hanem azért fut, mert futó. Azért fut, mert futónak tekinti magát. Nem gondolja, hogy versenyvesztese, hogyha lefutja 2,5 óra alatt a maratont. Sőt, ha például valaki ötödik lesz, mert valaki ötödiknek volt rangsorolva, és második lesz, az nem hogy nyertes, hanem még több pénzzel is megy haza, mint amennyit remélhetett. Úgyhogy ő se vesztes. De és mi van, ha valaki elsőnek volt rangsorolva, és mondjuk ötödik lesz, továbbra is futó. Még mindig bizonyíthatja a következő versenyeken, hogy ez kivétel volt, akkor is ő a legjobb. Tehát tulajdonképpen, de akkor ki a vesztes? Az utolsó se, valakinek utolsónak is kell lennie. A vesztesek ugyanis azok, akik ki se jutottak a pályára, azok már nem mondhatják, hogy ők futók, vagy legalábbis. Tehát, mondok egy kevésbé absztraktat. Tegyük fel, hogy a világ opera színpadain szükség van 10 000 operaénekesre, akkor az 5000. legjobb operaénekes mindig fog munkát kapni. Jó, nem lesz a plakáton ekkora betűkkel, nem fog sztárgázsit kapni, de operaénekesi munkát fog kapni. Ez nem jelenti azt, hogy akár egy pillanatra is lazíthat. Ugyanis mindig hoznia kell azt a teljesítményt, ami az 5000. legjobb operaénekestől elvárható, mert különben már nem fogják 5000-nek rangsorolni, és akkor már lehet, hogy állás se olyan könnyen kap. No, tulajdonképpen ez, amiről eddig beszéltem, ez egy elég általános szempontja a gazdaság részvevőinek, az, hogy tulajdonképpen mit is érdemes nekem csinálnom, és egyáltalán látjuk, még az se biztos, hogy azt érdemes csinálnunk, amiben a legjobbak vagyunk a világon. Mert lehet, hogy másban van, mondom, egy közgazdász úgy mondaná, hogy a komparatív előnyünk. Most azt fogom csinálni, hogy végig fogom venni a főbb szereplőket, tehát a biznisznek a főbb szereplőit, kiknek mik a szempontjai. Az egyik szereplő az, aki kitalálja a dolgokat. Tehát aki a jövő fontos üzleti történeteit találja ki, aki ilyen hülyeségekre gondol például, hogy egy számítógépen nem már csak ilyen szöveges parancsok legyenek, hogy mit tudom én, USDFR 3246, hanem egy ikonra elég legyen rákattintani, vagy egy olyan hülyeséget talál ki, Steve Jobs, hogy majd a kezünkkel fogjuk irányítani a telefont, nem kellenek arra gombok, csak zavarnak. Úgyhogy, mekkora hülyeség ez a ujjunkkal, amit túl vastag meg, hol túl zsíros, hol túl száraz. Úgy tetszik, hogy működik, mert szerintem ebbe a szerembe van körülbelül 150-200 ilyen okos telefon, amit az ujjunkkal irányítunk. Tehát úgy néz ki, hogy működik. Vagy Bill Gates, róla nem kell mondanom, hogy mi mindent talált ki. Hogy kerül ide Casanova, Giacomo Casanova? Úgy, hogy bizonyos értelemben ő is nem azért került ide, amiért elsősorban ismerjük, tehát nem a nőcsábászati tudása miatt, hanem azért, mert 1752-ben, amikor jobbára a féltékeny férjek ármánykodása miatt a velencei ólombörtönbe került, aztán onnan kalandosan kiszabadult, egy szágatyába gyakorlatilag érkezett Párizsba, de szerencséje volt annyiba, hogy gyerekkori barátja volt a francia köztársaság külügyminisztere, aki azért úgy, valamennyire segítette például abba, hogy Casanova rájött arra, hogy Párizsban nincsen lottó. Tehát az, ahonnan ő jött, mindegyik itáliai városállamban nagyon szerettek, mert szenvedélyesen lottóztak az emberek, Párizsban meg nem volt. No, ott is királyi privilégium volt, tehát ki csak a király indíthatott lottót, de ez a külügyminiszter barátja, ez elintézett egy audienciát a királynál, ő rábeszélte a királyt, hogy hadd csináljon egy lottót Párizsba, a kincstár is jól fog járni, mindenki jól fog járni, franciák boldogabbak lesznek végül is, az a cél, hogy a népe minél boldogabb legyen. Ebből még önmagában nem gazdagodott volna meg Casanova, de belőle lett a legjobb lottószelvényeladó. Ha arra rá tudott beszélni nőket, hogy feküdjenek az ágyába, arra azért könnyebb, hogy vegyenek egy lottószelvényt, milyen izgalmas lesz majd, amikor megnézi, hogy nyerte 1 000 000-t. No, tehát ebből egyébként élete végéig gyakorlatilag az anyagilag elrendeződött. Tehát tulajdonképpen az üzleti gondolkodók azok, akik kitalálják, mitől lenne szebb a világ, hogy el tudják képzelni. Mondok egy-két magyart is. Például Bojár Gábor, a Graphisoftnak a alapító tulajdonosa. A Graphisoftot most már nem az, mert eladta a céget, tehát egyébként Anka Márton is. Anka Márton az első olyan magyar cégnek a alapító tulajdonosa, Logmi Inna neve, amelyik a New Yorki technológiai tőzsdén jegyzik. Máig is jegyzik, csak azért nem mondom, hogy máig is magyar cég, mert pont tavaly adta el az utolsó részvényét is, azzal, hogy hát ő ebből a pénzből most valami másba szeretne fogni. Végül is a pénz így önálló életet él, de nem feltétlenül csak ilyen nagy dolgokra gondolok. Üzleti gondolkodó mondjuk a Sarki Pékünk is, akiből soha nem lesz világsztár, világszám, de a környékünkön van 3-4 utca, ahol nekem például minden reggelem azóta, amióta megtelepedett ott és kitalálta a sok magos zsemléjét, minden reggelem vidámabban indul. Hát mert kitalált valami olyat, ami... No, tehát érdemes azért egy picit belegondolni, hogy milyen az üzleti gondolkodó. Tehát mondom, 3 szereplőről fogok beszélni a gazdaságnak, bár a pénz körüli világnak, hogy legyek pontosabb. A üzleti gondolkodóról, tehát az arról, akinek ötletei vannak, lehet az bármi. Rubik Ernő is ilyen értelemben az, tehát mert kitalált valami olyat, amit ugyan normális ember nem tud megfejteni, de mégis mindenki élvez és mindenki szereti tekerészni. Tehát, milyen az üzleti gondolkodó? Hát egy intellektuális kalandor, egy álmodozó. Hogy mi a szakmája, az tök mindegy. Azért tehát mindjárt kiderül, hogy miért pont ezt a két embert tettem ide. Esther Dyson például az üzleti gondolkodó, aki úgy először rájött arra, hogy az internet az nagyon is nagy durranás lesz. Tehát az 1960-as években, amikor kitalálták az internetet, végül is azért találták ki katonai megrendelésre, hogy legyen valami olyan kommunikációs forma, amit nem lehet elpusztítani úgy, hogy lebombázzuk a központját. Tehát az internet pont ilyen, amíg van számítógép, addig internet is tud lenni, akkor is, ha 90%-át lebombázzák a számítógépeknek. Tehát megoldásnak erre a problémára jó. Esther Dyson arra jött rá, hogy annyi ember fog rácsobbanni, és olyan sokféle és okos, értelmes emberek, hogy a reklámok el fogják tartani az internetet, tehát végre valami fontos dolog, ami ingyenes lesz. Nagyot tévedett ebbe Esther Dyson, de pont ebből látszik, hogy az okos ember az intelligensebben téved, mint ahogy másnak igaza van. Tehát valóban nagyon intelligens emberek kritizálták Esther Dysont, hogy azért ez így nem fog menni. Kiszámolták például, hogy az internet összes fejlesztési költsége az nagyobb, mint a világ teljes reklámbüdzséje. Tehát ha most a hardware, a szoftver és a tartalomfejlesztést mind összevesszük, az több. Úgyhogy a reklám nem fogja eltartani az internetet, mert azért annyi, amennyire nyilván megmarad a tévé, meg az újság, meg a City Lights, a poszter is. Úgyhogy Esther Dyson persze tévedett, csak éppen ez a tévedése legalább 20 évvel meggyorsította azt, hogy az internet igazán elterjedjen. Tehát Esther Dyson egy nagy üzleti gondolkodó volt, egyébként Bolyár Gábornak egy ilyen spanja, szóval kifejezetten jóban vannak, és sokat tanultak egymástól a világról, tehát arról, hogy merre felé halad a világ, ez a világ, mi világunk. Charles Handy szinte a 20. század egyik legnagyobb üzleti gondolkozójának tartják. Magyarul megjelent, majdnem minden könyve megjelent magyarul, 2 nem. A könyvei közül nekem a nagy kedvencem az Elefánt és a Bolha című könyve, ami hát úgy arról szól, hogy hát van elefántok, azok a nagy nemzetközi multik, a bolhák pedig az olyan kis 1-2-5-10 személyes vállalkozások, amelyek a multikból élnek, olyasmiket fejlesztenek ki, amit a multinak nagyon megéri már használatba venni, meg elterjeszteni a világon, de nagyon nem éri meg olyan embereket tartani a falai között, akik ilyeneket ki tudnak találni, mert szétfeszíti a struktúrát. Tehát ezek minden nap jönnek valami hülye ötlettel, hát beszéljék meg egymás között, mondjuk a kisek két személyes cégükbe, aztán majd esetleg megvesszük tőlük azt, ami tényleg jónak tűnik, arcpirító árakon, majd még erről fogok beszélni, hogy miért ilyen árakon. Tehát miért van az, hogy például a Facebook egyik elődjét, talán még emlékeztek rá, a Viv nevű, vagy iViv nevű ilyen programot, tényleg nagyon hasonló volt, mint a Facebook sok szempontból. Nem, egy nagy ötlet hiányzott belőle, amire ebből a Szociális Háló című könyvből lehetett rájönni, az, hogy Mark Zuckerberg arra volt kíváncsi, tulajdonképpen ilyen apróságokon is tud múlni az, hogy egy üzleti ötlet végül is mit ér. Tehát Charles Handy egyébként, amiért én őket ide tettem, az a tanult szakmájuk. Esther Dyson tanult szakmája művészettörténész. Charles Handy tanult szakmája klasszika filológus. Tehát írt is egy könyvet egyébként a Menedzsment istenei címmel, de hát ő ismeri a mind a 3000 görög istent, meg félistent, és az összes iszonyú kusza szerelmi, már csak a szerelmi kapcsolatokat nézzük közöttük, már az is baromi kusza. No, ezeket ismeri, de nem volt szüksége csak 5-re vagy 6-ra az egész könyvbe. Azért a menedzsment valahogy egyszerűbb dolog, mint a görög mitológia, úgy tűnik sokkal. Egyébként hozzáteszem, hogy mostanában például a bankok egyre inkább kétfajta embert keresnek, ha amúgy alkalmas, a fizikust és a klasszika filológust. Pont a fizikust azért, mert nagyon gyönyörült matematikai modelleket át tud látni és végig tud számolni. A klasszika filológust meg azért, mert nagyon bonyolult emberi kapcsolatrendszereket, például a 3000 görög isten meg félisten mindenféle kapcsolatrendszerét át tudja látni és meg fejbe tudja tartani. Erre is szükség van, úgy látszik, a pénzvilágába. Tehát nem szóval erre is képzünk, és egyre több olyan embert ismerek, bölcsészeket, akik mondjuk egy bankba találják meg a helyüket. Egyébként néhány embernek azt szoktam mondani, akikről azonnal látom, egyetemi hallgatóként is, hogy multiban vagy mondjuk egy bankba alkalmatlan, például ezért, mert ilyen pezsgő szellemű ember, hogy töltsön el 2-3 évet bankba, vagy szóval valamelyik multinál, tanulja meg a nyelvüket azért, hogy majd amikor megcsinálja a saját cégét, akkor szót értsen velük, mert belőlük fog élni, persze, hogy belőlük. És ez megint se nem pejoratív, se nem pozitív, se nem negatív, ugyanúgy nem, mint ahogy amiért egyáltalán nem gondolom, hogy bármelyiket el kell ítélni, azt, aki a 1,5 millió dollárra szavazott azzal, hogy hú, de pénzéhes, vagy azt, aki a világbajnokságra szavazott, hogy jaj, de kis hiú. Mind a kettő teljesen értelmes emberi tulajdonság, mind a kettő kinek mi épp a fontos, másképp motivál, de motivál. Tehát a pénz ilyen nagyon absztrakt módon motivál. Egyébként ők egyik se, tehát azt akartam mondani, hogy az üzleti gondolkodónak mindegy, hogy mi a képzettsége, az nem mindegy, hogy van-e neki, tehát hogy trenírozta az agyát valamire, mert azért trenírozottat kell ahhoz, hogy az üzlete kitalálja azt, hogy most éppen mit kell kitalálni. Tehát egy üzleti gondolkodó nem tudja ma megmondani, hogy mit fog holnap kitalálni, de biztosak lehetünk abba, hogy ki fog valamit találni, azért üzleti gondolkodó. No, ez az egyik szereplője. A másik szereplője a világnak a vállalkozók. A vállalkozókról fogok bizonyos értelemben a legkevesebbet beszélni, ugyanis náluk a legkevésebb, bármilyen furcsa, az ő esetükben a legkevésbé az, ami a pénz az, ami számít. Ugyanis, én definiálom a vállalkozót úgy, ahogy nem szokás. Érdekes, mert pont nemrég a Győr-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara kért tőlem egy előadást vállalkozóknak, tehát ott volt, mint te mondjuk, kb. Olyan 140 vállalkozó, Győr-Sopron megyei vállalkozó, és hát, hogy azt a címet adták a számba, hogy vállalkozónak születtem, és furcsa módon, igen, az született vállalkozónak, akit zavar a különbség a között, hogy valami van, és a között, hogy valami lehetne. Tehát a vállalkozó az, aki ezt megpróbálja valahogyan áthidalni. Lehet maga is üzleti gondolkodó, például Steve Jobs vagy Bolyár Gábor az. Tehát például maga is olyan, mint a Federer, vagy olyan, mint a Chen Long. Tehát lehet maga is a legjobb a szakmába, vagy, de nem, a többség nem ez. Tehát például ilyen nagyon nagy cégek, mint a Shell vagy a Toyota, soha semmi újat nem találtak ki. Ettől még nagy vállalkozók, ugyanis pontosan az a lényeg, igazából az is innováció. Az innováció egyáltalán nem azt jelenti, hogy valami nagyon új dolog. Az innováció azt jelenti, hogy valami diszkrepancia, valami eltérés van, valami ellentmondás van és a lehetne között. Tehát ha én például látok mondjuk, mit tudom én, Vonyarcvashegyen egy cukrászdát, ami tetszik, és megvalósítom azt mondjuk Angyalföldön, akkor én vállalkozó vagyok, innovátor, mert Angyalföldön előbb eddig ilyen nem volt. Vagy sikeres vagyok, vagy nem. Ha jól mérem fel a dolgokat, akkor Angyalföldön sikeres leszek vele. Ha jól mérem fel azt, hogy az angyalföldiek is szeretnének egy ilyen cukrászdát. Ha rosszul mérem fel, akkor bukok. Általában, tehát lehet a nagyüzleti gondolkodók csodálója és követője is a vállalkozó, sőt a többség az. Tehát azért volt érdekes például ez a Győr-Sopron megyei kirándulás, mert a legtöbb vállalkozó így magában nézett, hogy jé, tényleg, hát igazából ő soha nem akart kitalálni semmit. Tehát mesélt az egyik, hogy hát ők úgy szombatonként, a szombati ebédnél, családi ebédnél, úgy mindig arról szól mindig a szombati ebédjük, hogy el is tart mit esetleg vacsoráig, hogy most akkor mibe vágjunk bele és mibe nem. De nem azért, ez csak másodlag, szóval nyilván veszíteni nem akarnak rajta, de hát az összefügg, hogy sikeres lesz-e és nyereséges lesz-e. Ők elsősorban arra kíváncsiak, hogy mi az, ami működni fog. Tehát a vállalkozó az, ami működtet valamit. Van még egy harmadik szereplő, a ötletgazda és a vállalkozón kívül, az, aki a pénzt adja rá. Ugyanis jó, előfordul, hogy a vállalkozó a saját pénzét kockáztatja. Eleinte igen, tehát amíg elindítja a vállalkozást, de egy idő után már akkora pénzt kell kockáztatni, amennyi neki nincs, és ne is legyen, nem is kell, hogy legyen. Tehát a saját példámat is tudom mondani. Tehát még a rendszerváltás előtt, amikor már valamennyire lehetett vállalkozni, de például mondjuk olyan forma, mint KFT még nem létezett, volt 2-3 ilyen év, meg röhögni fogtok, ha elmondom, hogy mi voltunk mi. A Sűrű-Sápi Áfész, az Áfész az Általános Fogyasztási és Értékezési Szövetkezet, a Sűrű-Sápi Áfész szoftveripari általányelszámolásos ipari részlege voltunk. Tényleg röhely. Hát ennyi, szóval a rendszerváltás előtti idők, amikor már nem büntették azt, hogyha az ember például elindított egy ilyen vállalkozást, de hát iszonyú béna volt, mert nem volt formája, nem volt meg a standard formái. Egyébként nem, nagyba is volt már ilyen, tehát például az ipari forradalom azért nem indult el, majd több mint fél évszázadon át, mert ugyanis be fogom fejezni a mondatot, de előtte más mondok egy kicsit. Ugyanis 1700-ban minden megvolt, ami az ipari forradalomhoz kellett. Megvolt a dugattyús gőzgép. Jó, a gőzgép az 2500 éve megvolt, például a Héronlabda, de azért a dugattyús gőzgép az egy külön találmány volt. Nem az volt a zseniális, de kellett hozzá. Tehát egyébként minden megvolt. Tehát például egy Papin nevű francia 1690-valahányban egy tökéletes gőzüzemet épített föl. De az ipari forradalom kezdetét mégis 1769-től számítjuk, amikor James Watt beüzemelte a gőzgépes üzemét. Miért? Mi történt több mint 50 éven keresztül? Az, hogy a vállalkozók nem merték elindítani a vállalkozásukat, mert túl nagy kockázat volt, hogy felrobban a gőzgép, és hát akkor mindenével felel érte, mert az a forma akkor még nem létezett, hogy korlátolt felelősségű társaság. Részvénytársaság létezett már, de az akkor sem a se induló vállalkozásoknak való, erről most nem fogok részletesebben beszélni. Tehát több mint 60-70 évig késleltette az ipari forradalom beindulását az, hogy nem voltak meg a megfelelő jogi formák, és nem olyan ritka ez, hogy egy lágy tudomány fejletlensége akadályozza egy kemény tudomány eredmény vívmányainak az elterjedését. Kicsit most is ez van, például a mesterséges intelligenciával. Tehát már is sokkal jobbak az önvezető autók, mint az emberek. Tehát ha minden autó önvezető lenne, akkor a jelenleg körülbelül Magyarországon évente átlagosan 2200 ember hal meg az utakon. Van, hogy 50-nel több, vagy hogy 50-nel kevesebb, de nagyjából ennyi. Ha minden autó önvezető lenne, ez a tizede alá csökkenne. 2000 ember életét menthetnénk meg, de azért lenne baleset, mert van, hogy elkerülhetetlen. És nincs kodifikálva, hogy ki ezért a felelős. A gyártó, ki fog akkor önvezető autót gyártani. A tervező, dehogy megyek én oda, hogy lecsukjanak. A vásár, a tulajdonos, köszi, akkor inkább vezetem magam, akkor is, hogyha veszélyesebb. Tehát nincs kodifikálva sem ez, sem az, hogy például mi történjék akkor, ha az önvezető autó már látja, hogy a baleset elkerülhetetlen, ember ilyenkor már nincs mese balesetezni fog, de az önvezető autónak még van ideje egy döntésre, például kiszaladt hirtelen három hülye gyerek az autó elé. Na, üsse el őket, vagy inkább menjen egy falnak, és áldozza fel esetleg az egyszemutasát. Hát... nagyon nagy kérdés, és ezt muszáj törvénnyel szavazni, mert bevallom, én például nem vennék ilyen autót magamtól, ami engem esetleg feláldoz, hát a három hülye gyerekért. Szóval, ugyanakkor pedig egyetértek azzal, hogy kötelezzük az autónak a tervezőit arra, hogy például ha ezt beleveszi, akkor úgy vegye bele, hogy egy ilyen helyzetet, ha észlel, menjen a falnak. Tehát megint egy lágytudomány, ebben az esetben mondjuk az etika, meg a jogtudomány fejletlensége akadályozza a kemény tudományok, például a műszaki tudományok vívmányainak az elterjedését. No, tehát a befektetők azok, akik úgy a pénz felett diszponálnak. Igazából a pénz az furcsa jószág, mert egyrészt tudjuk, hogy a pénz pénzfial, de másrészt csak úgy nem fial pénzt, tehát ez itt a zsebemben, ez itt nem fog pénzt fialni. Ahhoz, hogy a pénz pénzt fial, ugyanúgy, mint hogy az életbe is, a gént fial, de csak úgy nem tud másolódni. Ahhoz a biológia nagy trükkje az, hogy az életet valóban olyan dolgok generálják, amelyek önmagukban nem élnek, hanem egy-egy tulajdonságot hoznak létre bármelyik élőlénybe, mint a hajszínét, vagy egy enzimet a gyomorba, vagy az ujjak számát, ilyesmit. És ezért nevezzük ezeket géneknek, mert generálnak egy tulajdonságot. És egy-egy gén az nagyon sokféle élőlénybe jelen tud lenni. Nagyon ne legyek ilyen absztrakt. Ha például az én szemem barna, és a kutyám szeme is barna, az ugyanattól a géntől van. Tehát pontosan ugyanattól, csak egyszer egy olyan génegyüttesbe, géncsapatba találta magát, ami egy embert generál, egyszer meg egy olyanba, ami egy kutyát. Van egyébként kékszemű kutya is. Tehát jó, viszonylag ritkább gén ott, de van, például a huskyk. No, tehát pont ez a lényeg, hogy ugyanaz a gén nagyon sokféle élőlényben létre jelen tud lenni. A pénz is ugyanez. Ez a pénz itt befektetődhet nagyon sokféle, mondjuk így, hogy gazdasági lénybe, vállalkozásba, vállalatba, akármibe. Tehát nálunk például volt egy ilyen családi sztori, hogy a nagyapám nagyon sokat gondolkodott a világháború alatt azon, hogy hát mit kezdjen a kis családi vagyonnal. Az nyilvánvaló volt számára, hogy pénzbe tartani nem érdemes, bár azt nem látta előre, hogy a háború után ezt a hiperinflációt, amikor a millió meg milliárd pengősöket így utcaseprők söpörték össze, mert semmit se értek, de azért érezte, hogy az nem jó. Most vegyen aranyat, jó, az annyiból jó, hogy megtartja az értékét, de túl könnyű ellopni, főleg egy ilyen zűres helyzetben. Hát akkor mit csináljon? Vegyen házat, az megtartja az értékét, nehéz is ellopni, de rosszul bírja a bombázást. Vegyen egy telket vagy földet, az jól bírja a bombázást, de rosszul bírja az államosítást. Ezt is látta előre. Jó, hát happy end nincsen, mert a háborút nem érte túl sem a nagyapám, sem a családi vagyon, de azért maga a történet mutatja, hogy a pénz igenis nagyon sokféle dologba tud belefektetődni, és ezek egymással versenyeznek. Igenis, tehát ami számomra, amikor először találkoztam így profi befektetőkkel, azért, mert a cégünk akkorára nőtt, hogy hirtelen néhány százmillió forintra volt szüksége ahhoz, hogy mondjuk tényleg működni tudjon, 30 embert havonta fizetni akarunk, vagy fizetni tudjunk, amilyen kis rohadékok, mindegyiknek a gyereke enni akart, tehát ha minden hónapban fizetni kellett. Ekkora tartalékunk nem volt, a bevételek pedig eléggé rapszodikusan jöttek. No, tehát, és akkor így összekeveredtem egy volt régi barátommal, aki hát még gimnáziumi barátom egyébként, hát már akkor is tanítgatott erre arra, tehát például előrébb volt ő a lányokkal már akkor, mint én valaha életemben, de rendes volt egyébként, mert tanított azt is, tehát ilyeneket mondott, amit azóta pszichológiából is tanultam. Például tőle nagyon emlékszem, amikor azt mondta, hogy meg kell nevettetni a lányt, akkor megkapod. Hát ez maga a James Lange féle elmélet, ha netán valaki pszichológiát tanul, most nem fogom elmondani, hogy pontosan miért. Ő soha nem tanult már a barátom semmi pszichológiát, de valahogy ráérzett ilyen alapdolgokra. No, ő úgy ér, neki egyébként az volt a... Nem találjátok meg a 100 leggazdagabb magyarba, mert vannak ilyen kiadványok, mert sok pénzt fizet azért, hogy ne szerepeljen bennük. Hát, az olyat nem ismerek, viszont a szerkesztőkkel beszélgettem, olyan is van, mondják, aki meg azért fizet, hogy szerepeljen bennük. Hát, itt is sokféle az emberi hozzáállás, meg hiúság, ugyanaz, mint a, hogy Federer lennétek-e, vagy nem Federer, mondjuk Del Potro lennétek-e, vagy Chen Long inkább. A Federer az más klasszis, pont ez a lényeg. No, tehát tulajdonképpen neki az volt a nagy ambíciója, hogy egy magyar céget kivigyen a New York-i technológiai tőzsdére. Nem is, jó, ezen rengeteg pénzt nyert volna, ha ez sikerül neki, de állítom, ismerve őt, nem is elsősorban ezért volt ez az ambíciója, hanem most nagy szót fogok mondani, hazafiságból. Tényleg úgy egyszerűen hazafiként akarta, hogy legyen egy honfitárs cég ott. És hát nem neki sikerült, tehát Anka Mártonékat a Logmint nem ő vitte ki, ez nem sikerült neki, de létrehozott, befektetett egy csomó olyan cégbe, ami azóta is egész jól működik, vagy legalábbis sokáig működött, a mi cégünk is működött, vagy 16-17 évig. Tehát egy csomó gyerek lényegében felnevelkedett közben, vagy ebből. No, tehát... Jó, ő beletett akkor 30 millió forintot azzal, hogy tudjatok növekedni. De amikor eljött az az időpont, amikor már körülbelül hogy te, másfél millió eurót kerestünk mi, tehát mondjuk egy olyan 500 millió forintot, akkor azt mondta, hogy ő talán bele tudna tenni ennyit, de akkor a következő lépcsőre már nem lenne hiteles, amikor még 10-szer ennyi kell. Hát nem azt csinálta, amit én gondoltam, ötletgazda sokszor voltam, befektető soha, tehát pénzem sose volt, ötleteim időnként voltak. No, az ember ilyenkor ugye, ha van egy jó ötlete, vagy van egy jó például szége, akkor elkezd koncsorogni a pénzért, hogy megvalósulhasson az az ötlet. Hát ez a srác, ez a barátom, az egyébként a megegyezésünk, hogy mesélhetem oktatási célból a sztoriainkat, de nem mondhatom a nevét, úgyhogy nem fogom mondani a nevét. Nevezzük mondjuk Alexnak, ő ezt kérte, hogy Alexnak, Alexként beszéljek róla. Tehát, na, Alex nem ezt csinálta, nem kezdett el koncsorogni. Alex ugyanis pontosan tudta, hogy legalább annyira versenyeznek a pénzek a jó ötletekért, mint amennyire a jó ötletek versenyeznek a pénzekért. Hiszen a pénz csak akkor fia a pénzt, ha valami jó ötletbe fektetődik. Tehát ugyanannyi, tehát teljesen szimmetrikus a helyzet, ezt állandóan elfelejtjük. Én is egyébként tanítom ugyan, de néha nem szerint élek. Van az úgy, hogy a Schusternak lupas a cipője, ez teljesen természetes. Tehát valóban, tehát szóval ő megversenyeztette a befektetőket, értünk. Na ki akar belénk fektetni 1,5 millió eurót? Akkor még euró mint pénz nem létezett, 1999-ben vagyunk, de már abba számoltak el egymással az EU tagállamai, tehát elszámolási pénzként már létezett, papírpénzként meg érmeként még nem volt pár ilyen év. Tehát, és valóban 6 nagy befektető cég elkezdett versenyezni értünk, aztán a végén is még 2 versenyben volt, és láttam a Alexen, hogy mennyire élvezi, hogy na akkor ezeket versenyezteti, hogy ki melyikkel szerződjön és milyen feltételekkel. Tehát no, egy valami van még, amit fontosnak látok, ugyanis hát azóta persze láttam elég sok befektetőt, már csak azért is, mert hát így kanyarodott az életem, hogy ezekkel kapcsolatba kerültem. Egy valamiben mindenki egyetért, abba, hogy a befektetés pofa biznisz, angolul úgy mondták, hogy face business, de ugyanazt jelenti. Tehát a befektetés pofa biznisz, ha nem tetszik a pofája az üzletgazdának, soha nem fog belefektetni a legjobb ötletbe se, inkább elküldi a francba, inkább lemond erről. Teljes joggal, azért ugyanis, mert minden induló vállalkozás valamennyire óhatatlanul blöff. Hiszen ha nem az, akkor már működik, és akkor már nem lehet rajta nagyot nyerni. Tehát igazából pont az a lényeg, hogy bízzon abba, akibe belefektet. Még valamit érdemes tudni, hát most elnézést, muszáj 3 perc közgazdaságtant is mondanom, ahhoz, hogy a folytatást értsétek. Tehát, hogy is van ez? Tulajdonképpen minél kockázatosabb egy vállalkozás, nyilván annál nagyobb hozamot szeretnénk belőle kiszedni, mert különben egy kevésbé kockázatosból is ugyanannyit ki tudnánk. Tehát igazából ez lényeges, hogy hogyan függ össze a hozamelvárás, tehát hogy mennyit várjunk el hozamot a befektetett pénzünktől, és abba, hogy mennyit ér az, amiben belefektettünk. Tehát itt van néhány egészen különböző fajta tőkejószág. Jó, egy McDonald's étterem franchise-a persze, hogy tőkeérték, de tőke egy szélmalom is, vagy akár tőke egy ilyen fa, ami olyan zseniálisan van oltva, hogy 40 féle gyümölcsöt terem, tehát ez pont a virágzásának egy pillanata, de van olyan virág, ami még nem nyílt ki, és van, ami már elvirágzott rajta. Tehát bármilyen tőkejószág mennyit ér, attól függ, hogy mennyi pénzt hoz, tehát mennyi profitot tud hozni, nyilván levonva azt, amit rá kellett költeni, tehát ebbe oltani kell, locsolni kell, mindenfélét vigyázni kell erre a fára, még egy ört is kell esetleg szerződtetni, hogy elzavarja, hát akik erről teljes joggal, csodálattól, tehát jó indulattal akár, de ágat tépnének, stb. Tehát így mennyi pénzt hoz. Na most, tegyük föl, hogy mindegyiknek a profitja 1000 tallér, direkt tallért mondok, az akármennyi lehet, akkor ha mondjuk nekem 10% hozamot tudok szerezni máshol, például a bankamat 10%, akkor ez annyit ér, amennyit a bankba kell tennem ahhoz, hogy 1000 tallért kapjak hozamként. Akkor 10 000 tallért kell betennem a bankba, mert annak a 10%-a 1000 tallér. Ha tehát 10%-a hozam, akkor ez a cucc 1000 tallért ér. Ha 5%-a hozam, tehát ha lemegy a hozam, akkor 20 000 tallért kell betennem a bankba ahhoz, hogy 1000 tallér hozamot kapjak. Tehát akkor ugyanez a malom, vagy a fa, vagy az étterem, akkor 20 000 tallért ér. Nem intuitív, tehát ezt látni kell, mert tehát minél magasabb a hozamelvárás, annál kevesebbet érnek a dolgok. Ez azért is fontos, mert minél bizonytalanabb egy országban az élet, annál magasabb a hozamelvárás azzal az országgal, és az mindent leértékel abba az országba. Tehát biztos elgondolkodtatok már, hogy miért van az, hogy mondjuk egy nikkeldolfi pénztáros vagy ovónő az háromszor annyit keres, mint egy hegyeshalmi. Egymástól 5 kilométerre van a két falu, megkülönböztethetetlen. Tehát miért van az? Hát ezért, mert valahogy Nikkelsdorfban, az Ausztriában van, ennyivel kiszámíthatóbb az élet. Tehát mondok példákat, hogy mi értékeli például mindent, ami magyar, minden, ami bizonytalanná teszi az életet. Például az, hogy nem ítéljük el a puskázást. Tehát furcsa, mert érdekes, a külföldi hallgatóim, a görögök se, a románok néha, de ők se, nem puskáznak. Tehát egy görög hallgató bármikor vitatkozik velem egy órát, hogy nem egy ponttal több az az EH, és akkor hármas, de nem láttam még őket puskázni, miközben a magyarokat látom, lehet, hogy nem csinálok belőle balhét, de azért én higgyétek el, hogy több sokszor észreveszem, nem mindig nyilván. De azért nem csinálok belőle balhét, mert igazából nem vagyok rá feljogosítva. Most csináljak egy nagy balhét egy diák csínyből, hát az hülyeség, csak magamat röhögtetem ki. Hogy mondják angolul azt, hogy puskázás? Cheating, nincs rá más szavuk, csalás. Tényleg nincs rá más szavuk, mert csalásnak tekintik azzal annak az összes következményével és annak az összes ódiumával. Na most, ha például egy magyar munkást felveszek, egy magyar szakmunkást, nem lehetek biztos benne, hogy nem puszkázott a záróvizsgáján. Egy angolnál vagy egy németnél elég biztos lehetek benne. Ennyivel biztosabb az élet, ennyivel kevesebb a hozamelvárásom, tehát ennyivel többet ér minden, ami angol vagy német, mint ami magyar. Még ilyen apróságokon is múlik. Mondok egy példát, Schmidt Pál, emlékeztek talán rá, köztársasági elnök volt, és hát egy plágiumon kapták. Jó, én nem vagyok biztos benne, hogy igazuk van, mert ugyanis azért nem, mert hát ha egyszer átengedte a bizottság, akkor átengedte. Nem lefizetve volt az az egyetemi oktatókból álló bizottság, hanem ajánlva volt neki, hogy engedje át. Akkor az egész rendszert kérdőjelezi meg, tehát lehet, hogy több kárt okoz. Minden esetre volt hallgatóimtól tudom, akik akkor megkapták azt a feladatot, hogy most az akkor is már Fidesz volt a kormányon, most akarják tudni a teljes igazságot, hogy látják az emberek. És valóban pénteken még emlékeztek, az volt, hogy minden eszközzel megvédjük a nemtelen támadásoktól a köztársaság első emberét, hétfőn lapát volt. Mert kiderült, hogy megfordult a közvélemény. 180 oldalt tiszta plágium, úgy látszik már megfeküdte mindenkinek a gyomrát. És akkor hirtelen pár napig a forint erősebb lett, felértékelődött. Már ez is visszajelezte, hogy minden, ami magyar, az is, ami nem eladó, a kilencjogú hídtól a halászbástyáig, az én órámtól kezdve a nagyapám asztalos műhelyéig, minden felértékelődött. És minden leértékelődött utána, amikor kiderült, hogy azért akkora változás nem történt. Tehát ennyire érvényes ez. Ez azért volt fontos tudni, mert, és akkor már ez az utolsó szlájdom, mert időnek mindjárt végére járok, mert igazából a biznisz logikáját ebből érthetjük meg. Egy cég aktuális értéke az mindig attól függ, hogy mennyi éppen a hozamelvárás vele szembe. Ez sok mindenből tevődik össze, az egész ország hogy milyen, az a földrajzi régió hogy milyen, az az iparág hogy milyen, tehát mindenre vannak ilyen mérik, tehát például a Standard & Poor's az országkockázatokat mér, pont ilyeneket, és nem lehet beleszólni, már csak azért sem, mert van 3-4 konkurensük. De van régiós index is, mindenféle index. Ez egy kemény közgazdasági tény. Tehát a hozamelvárást kell igazából valahol tehát nem azt, hanem a kockázatot megsatszolni. Ha meg akarom satszolni, hogy mennyit ér egy ötlet. Na most, de miért fektessek én bele valamibe, amitől szebb lesz a világ, talán egy biztosabb hely, tehát pont ezért, mert más is követni fog, de pont ezért, mert ha biztos, szebb lesz a világ, akkor kiszámíthatóbb lesz, kisebb hozzávárással is beérhetem. Tényleg, ha most választhattok, hogy itt van, itt mondjuk egy asztalos műhelyetek, örököltétek, vagy összeállítottátok, mindegy, hol raknátok? Mindegy, mindenhol a világon tud hozni évi mit, 1000 tallért. Hova raknátok inkább? Magyarországra, Svájcba, vagy mondjuk Szíriába? Nyilván Svájcba. Nem azért, mert az 1000 tallér itt többet ér, mint ott, de ott biztosabb lehet benne, hogy hozni is fogja. Tehát például, hogy a politika se szól bele, hogy az emberek se, hogy az asztalos, akit felveszel, az tényleg egy jól képzett asztalos, és nem puskázott az áróvizsgáján. Furcsa módon mindez számít. Tehát igazából pont ez a biznisz logikája, hogy ha a cég már egy ideje működik, akkor jelentősen csökkenhet a benne levő kockázat, és ezért a vele szemben levő hozamelvárás is lecsökken, ami azt jelenti, konkrét például, amikor a hozamelvárás 50%-ról 25%-re csökken, még akkor is pofátlanul magas, gondoljatok bele, hát 25%-os kamat az abszurd, de cégbe előfordul, az azt jelenti, hogy az a vállalkozásnak az értéke a duplájára nőtt. Igazából ez a biznisz logikája, hogyha bejön, tehát hogyha a pofát jól mértem föl, és fogok tudni vele együttműködni, tényleg komolyan gondolja, mert mindig merülnek fel nehézségek, persze, és megcsináljuk, és akkor attól stabilabb lesz az az egész, amit csinálunk, akár százszorosára is megnövekedhet a befektetésem értéke. Ez semmi más nem tudja hozni vagy produkálni. Tehát tulajdonképpen, amikor a pénz beszól, mindig ezzel a csábítással szól be. Tehát azzal, hogy igen, ez az egyetlen módja annak, ahogy akár megszázszorozhatja magát az a pénz. Már egy bank nyilván nem fog, mert egy bank is megválogatja, hogy mibe fog fektetni, de ő neki muszáj sok mindenbe. Viszont Alex egy-két dologba fektet, egy-két olyan pofába, akibe bízik. Úgyhogy tulajdonképpen, hát én ezt a mesét szerettem volna elmondani így egy órában, és hát akkor nyugodtan lehet kérdezni azt. Egyébként, hogy miért éppen ezt a két képet tettem ide még? Hát azért, mert ő Pajor Tamás, aki mostában Ámen együttes, meg ilyesmit csinál, de hát régebben kifejezetten ilyen punk, meg ilyesmi énekes volt, Neurotic cím, meg ilyenfajta, érdemes meghallgatni a régi számait is, bár ő maga nem propagálja, sőt, antipropagálja. Ilyeneket énekelt például, hogy jönnek a sülgalambok, legalább ásíts. Hát igen, ez a régi szemlélet, de jelen volt már akkor is, mert Bolyár Gábor jóval a rendszerváltás előtt alapította meg a Graphisoft cégét, ott Steve Jobs szobrával a cég előtt, mert már az új logika is jelen volt. Tehát az, hogy ez esetleg, jó, Gábor nem akarta már kivárni azt, még pár évet kellett volna, hogy a Nasdaqon is ott legyen, akkor most nem a 30. leggazdagabb ember lenne Magyarországon, hanem körülbelül a harmadik. De ez már ugyanúgy az ő döntése, mint ahogy mindenkinek a saját döntése volt az, hogy inkább a $1,5 millió szeretné-e, vagy inkább a $700,000 plusz az olimpiai bajnokságot. Tehát a Gábor azt mondta, hogy ő most ebbe a pillanatban akar magyar bajnok lenni, az is, tehát nehogy eszünkbe jusson ezért elítélni. Na hát, én átadom neked a parádét, vezényelte.
Elhangzott a pénzbe szól. Mérő László előadása az ELTE Karrier Központ szervezésében. A felvétel 2019. november 27-én készült a Gólyavárban. További információ az interneten a karrierközpont.elte.hu címen található.